Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Megjelent a kormányrendelet, melynek értelmében az új építésű lakások házok vásárlására igényelt otthonstarthitel csokk plusz folyósítása megkezdődhet az ingatlan kivitelezése közben is, írja a Híradó a Bankmonitorra hivatkozva. Ez komoly segítséget jelenthet azok számára, akik lakástámogatásból szeretnének új, még építés alatt álló ingatlant vásárolni. A kormány 2026-ban is átvállalja az állami tulajdonú vízlétesítményeken keresztül biztosított mezőgazdasági vízszolgáltatás díját, derül ki a Magyar Közlöny március 5-i számában megjelent kormányrendeletből. Az intézkedés célja a gazdák versenyképességének megőrzése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás támogatása. A díjat az állam vállalja át, és a központi költségvetésből két részletben, 2026. június 15-éig, valamint 2026. november 30-áig biztosítja az összeget a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szervek részére. A Kossuth téren lesz az állami ünnepség március 15-én, közölte a Nemzeti Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1 órakor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Bács-Kiskun vármegyében ismét igazolták a madárinfluenzát, közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében ezúttal egy mulatkacsa állományban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, olvasható a hivatal oldalán. A tájékoztatás szerint a betegséget Kiskunfélegyházán egy 5000 egyedet számláló mulatkacsa állományban mutatták ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, írja a hivatal a honlapján. Március 15-től mindenki megnézheti az eszéje a bevallási tervezetét, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján, vagy az e-eszéje oldalán. Akinek még nincs ügyfélkapuja vagy DAP alkalmazása, és így elektronikusan nem fér hozzá a dokumentumhoz, az idén is kérheti a postázást március 18-áig. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 21-éig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról ugyancsak az említett felületeken elektronikusan és hagyományosan papíron is lehet rendelkezni május 21-éig. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is eddig van lehetőség. Március 16-ától érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámoló számlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái. Ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított 30%-os rezsistop kedvezmény is. A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezeren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is. A kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni, közölte az MVM. Kiemelték, ha valaki a áramfogyasztására szeretné igényelni a rezsistop kedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online, vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor 2026. április 30-áig papíralapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. Ha már valaki rögzítette nyilatkozatát online, akkor az MVM azt kéri, ne küldjön papíralapú nyilatkozatot, mivel az érvényesen rögzített első nyilatkozat lesz a mérvadó. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor nyilatkozzon valaki, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt. Híreink végén az időjárásról. Általában derült napos, száraz idő lesz, csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem várható. A délkeleti szél a Dunán túlon helyenként megélénkülhet, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Délután 14-19 fok várható.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Köszönöm, hogy értem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy segítettél, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban végasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlen sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, de szükségem van rá. Ki tudja, nélküled hol lennék ma már? Tán jobb, ha el sem képzelem. Ami Köszön, hogy rám találtál, köszön, hogy velem voltál, köszön, hogy végül mégis magamra hagytál. Köszön, hogy elengedtél, hálát sosem követeltél, köszön, hogy megérezted, nincs szükségem rád. Ki tudja, melletted hol lennék ma már? Talán jobb, ha el sem képzelem. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. Amíg élek, s emlékezem.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hogy a felesége mondta, a betegség megmentette a munkámkat, az életemet is megmentette a házasságunkat.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Südi György közgazdász bevezető szavait hallhatták, aki egy hitmélyítő csendes nap meghívottjaként beszélt az zuglói evangélikus templomban. Hallhatják műsorunkban is, ahogy elmondta, Jézus miként munkálta élete megújulását annak minden területén, súlyos összeomlása, pánikbetegsége nyomán is. Jézus szavában gyógyító, szabadító erő van. Tamási Tamás lelkész áhítata szintén ebben erősít meg minket. Végül egy rövid interjú részletben Gazdag Zsuzsanna lelkész újságíró tanúskodik arról, hogy őt hogyan szólította meg Isten. A felvételeket a Magyar Evangélikus Rádió Misszió készítette. Következőkben Südi György közgazdász tanúságtételét hallhatják.
Aki ismer, az tudja, jó nekem, milyen nehéz itt állnom. Úgy született, édesapám itt van, hogy talán 20-valahány hangzót nem tudtam kimondani. Ami elég komoly, és ugye elég nehéz azért a kommunikáció. Amíg más fiúk jártok focizni, addig én szépírást tanultam, ami elég cikis dolog, fiúként ugye betűket másolni. Logopédushoz jártam, beszédművelőhöz jártam, felnőtt koromban pszichológushoz jártam. Emiatt, hogy leküzdjem azt, hogy emberekkel ki tudjak állni. Volt olyan, hogy amikor már vállalkozó voltam, hogy ki kellett jönni a tárgyalásról. Képzeljük el, hogy el akarom adni saját magam, és nem tudok megszólalni. Nem tudom, van itt vállalkozó esetleg, hogy mennyire kellemetlen, persze nem is lett bele semmilyen munka, és egyszer szó nélkül ki kellett mennem. Volt, hogy elő kellett adnom 80 embernek, beszállítónak, beszerző voltam, tehát ilyen beszállítókat tárgyaltam, és kiálltam a beszállítók elé, akik ugye fel kellett rám nézniük, hiszen én vagyok a beszerző, és annyit tudtam mondani, hogy nagyon köszönöm, és le kellett ülnöm. Sem tudták, hogy mi történik, mert egy öltönyös, elegáns üzleti alkalman nem ez a szokási megnyitó beszédként. És akkor végig is egy egész életem egy olyan szörnyű stresszforrás, hogy azért imádkoztam minden alkalommal, hogy tudjak beszélni. És nagyon nehezen ment. A dadogás, hadarás, sejpítés, ez a három így azért együtt nem jó. főleg ugye, hogyha ha az ember ugye dadog és hadar, akkor képzeljük el, hogy milyen az, amikor az ember beindul, aztán ugye megáll, mint amikor kettesre húzatunk egy autót, ugye? Hogy így felpörög, aztán akkor mindig lefullad. És Isten legnagyobb csodája, miből élek? Tréner vagyok. Abból élek, hogy oktatok. Kiállok, előadásokat tartok, van, amikor több száz emberre is saját rendezvényünk van, a saját kategóriánkban piacvezetők lettünk abban, hogy tárgyesetünket tanítok. De ezt úgy teszem meg, hogy minden alkalommal leszoktam térdelni ott a teremben, amit jönök a részvevők, és elkérem Isten áldását, hogy meg tudjak szólalni. És aztán megadja Isten. Szóval hiszünk-e a csodákban? Felteszi a kezét az, aki hisz a csodában? Jó, ezek után mondjuk, aki nem teszi fel a kezét, az mondjuk gyanús. Tehát némi ráhatás ez így történt. De hogy tényleg át tudjuk élni azt a csodát, hogy Isten megtart bennünket. Elég azért a te kegyelmed. Nagyon tetszett ez az ige, hogy sok mindenre aggódunk, de csak egy dologra van szükségünk. Én nagyon örültem annak, hogy tudok beszélni, és hogy sikeres vállalkozó vagyok. És eljött egy olyan pontja az életemnek, amikor eltávolodtam Istentől. Hiába tértem meg, nem volt élő kapcsolatom Istennel, főleg nem Jézussal. Mert Istennel ugye van kapcsolatunk, hiszen ő teremtett minket, de hogy Jézussal van a élő kapcsolatunk, hogy megváltott minket. És Istennel megvolt, de Jézussal nem. Túlvállaltam magam, túlhajtottam magam, a saját erőmmel támaszkodtam, és saját magamban bíztam. És éten rám szakadt egy olyan szörnyűség, amit úgy hívnak, hogy pánikbetegség. Tegye fel a kezét, aki vagy volt ebben, vagy ismerése kapcsán ismeri a pánikbetegséget. Fú, ez nagyon sok. Na, hát én nem ismertem előtt a pánikbetegséget, és majdnem ráment az életem. Ugye úgy indult, és az a szörny a pánikbetegség, hogy egyik perc a másikra érkezik, ráadásul pihentem egy fárasztó nap után, és egyszerűen úgy éreztem, hogy megfulladok, és nem tudtam, hogy mi történik. Kaptam levegőt, ugye kapkodtam utána, és biztos voltam, hogy meg fogok halni, és én kerestem a mai élő embert, legalább fogja meg a kezem, vagy valamit csináljak. És elindult egy olyan szörnyű időszak, hogy egész egyszer attól féltem, hogy minden alkalma, hogy meghalok. Ami nagyon nem is félelem a jószom, hanem a rettegés. Volt olyan pánikrohamom, hogy feleségem ott volt velem, hogy nézett rám, és így fogta a kezemet, hogy vagy próbáltam bárhova rohanni, és nagyon féltem, hogy meg fog fulladni. Ami egy elég gyötrelmes halál, ezért határoztam, hogy ha ilyesmi lenne, akkor öngyilkos leszek előttem. És végig gondoltam azt, hogy mi lehet a leggyorsabb megoldás. Ugye, hogyha kés, szívembe szórom, vagy sikerül, vagy nem. Vegyek pisztolyt, attól féltem, nem az eredményétől, hanem hogy esetleg megtalálva gyerekek, és kitaláltam, hogy kiválasztottam egy kalapácsot, ide jutottam, egy erős kalapácsot, hogyha úgy érzem, hogy rám jön ez, hogy meg fog halni, akkor még a fulladás előtt az a kalapácsot intézem el magam, és az ágyam alatt tartottam. Voltam, megkértem a feleségemet, most képzeljek egy ilyen kérés kap a férjétől, hogy ha nincs elég erőm, akkor te jöjjél meg. Hát sírva fakadt abban a pillanatban, hogy ő erre nem képes. És mit lehet ilyenkor csinálni? Az ember ugye rohan fűhöz, fához. Ugye Asszák királynál van az ige, hogy már nagybeteg volt, az orvosokhoz rohangált, és nem az urat hívta. Ami nem baj, mert az orvosok kellnek és megmentenek minket, és én is elmentem orvoshoz, és felé gyógyszereket. Különböző ilyen benzo, dia, zepidemek, ha jól mondom. Nem is mondom a nevét, nem is baj, nem emlékszem. Ezt a különböző intutót kaptam, és az a gond ezekkel a gyógyszerekkel, hogy egyrészt nem hatnak rögtön, kettő, a mellékhatása gyakran ugyanaz, mint amiért az ember szedi, tehát ugyanúgy rosszul voltam tőle, és a harmadik, hogy hozzászokunk. És én hozzászoktam, gyógyszerfüggő lettem. Próbáltam letenni a gyógyszert, és körülbelül fél óra, egy óráig bírtam. Zakomban minden zsebében voltam ilyen gyógyszer, és volt, hogy próbáltam dolgozni, és amíg a tréninget tartottam, és adtam egy munkát a többieknek, én elővettem, és gyorsan elmorzsoltam a fogaim közt egy nyugtatót, mert éreztem, hogy a pánikroham is, akkor ki kell mennem onnan. Egyet több gyógyszert szedtem, és ott tartottam, hogy gyakorlatilag ezt ötötte ki az életemet. Kérdeztem Gyurit, hogy itt van velem a fiam, hogy mire emlékszik ebből a korszakomból. És azt mondta, hát, hogy nem voltál jól. Jó, köszönöm, ezt mondjuk tudom. És még nem dolgoztál. És még mit volt végül? Hát, hogy semmit nem csináltál. És tényleg így volt, egész nap a pizsamában ültem, imádkoztam, sírtam, feleségem nevelte a három gyermeket, édesapám nyugdíj után átvette a céget, hogy a cég tudjon működni, és próbáltam túlélni. És akkor elindult bennem egy olyan folyamat, hogy Isten sorra rám helyezte a bűneimet. Egész elképesztő módon minden pánikrohamnál valami előjött bennem, hogy valami olyan dolgot elkövettem, amitől eltávolodtam Jézustól. Például loptam az korábbi munkahelyemen. Biztos, hogy nincsen ki ilyen, én ezt megtettem. Felhívtam tizenvalahány éve később az ügyfelemet, és elmondtam, hogy mit tettem. Teljesen ledöbbent. Elmondtam, hogy én akkor loptam. Megnéztem más nőket. Ilyenekre nem szoktunk beszélni keresztény alkalmakon. Nem csalta meg a feleségem, azért hálás vagyok, de igen, gondoltam rá. És oda mentem a feleségemhez, és elnézést kértem tőle, és megbeszéltük. És a házasságunk új erőre kapott, és most szerelmesebb vagyok bele, mint előtte. Hogy a feleségem mondta, a betegség megmentette a munkámat, az életemet, és megmentette a házasságunkat.
Lélekhangoló.
Mindig az mocorgott bennem, hogy miért vagyok beteg. Hívő ember miért beteg? Ugye, hogy valami rosszat csinálta, nem vagyok elég hívő. Isten megbüntetett. És ezt kerestem magammal, kérdeztem a nővéremtől, mit olvasok a Bibliából, és mondta, hát a Jób könyvét nem ajánlja, mert az nagyon súlyos ilyen betegeknek van, és nagyon súlyos ilyen betegek, hát persze rögtön akkor Jób könyvével kezdtem, és végig küzdöttem, hogy vajon miért hagyja ezt Isten, miért súlyt ezzel a betegséggel, hogy mit csináltam rossz, egy hívő ember hogyan lehet ilyen beteg, hiszen mindig azon bennünk, ezek a happy keresztény dolog kicsit, hogy a hívő embernek az élete csupa áldás, csupa jó, és hogyha valami rászakad, akkor azt gondoljuk, hogy a biztos egy bűnös ember, biztos, ami rosszat csinál, biztos milyen nyomorult, én meg nem így vagyok. Egyfolytában az igét tanulmányoztam, akkor soha életemben nem olvastam annyi igét, mindenhol ki volt plakátó, vagy posztitra például egy ige, a telefonom mindenhol az volt, edzés közben mindenhol azt olvastam, az volt a fülemben, ha elmentem futni, vagy bementem gyalogon, akkor is. És vissza kellett találnom a megtérés után Jézushoz, hogy mi az életem alapja, hogy nem a saját cselekedeteim, hanem az, hogy megváltott ember vagyok. És ha megváltott ember vagyok, akkor elég jó vagyok, nem a saját erőmből, hanem Jézus kegyelméből. És Jézus szeret, és ő nem akar büntetni engem, hanem hagyta azt, hogy a saját fejem után menjek, és ez a pánikbetegség, a fizikai életem, hogy túlpörgettem magam, és a lelki életemnek a hiánya volt a következménye. És úgy képzelem el én Isten, mint egy nap, hogy ő mindig süt. Én sosem fogja azt, hogy büntetésből nem fog sütni, vagy az árnyékban maradok, és elkülönöm, vagy kimegyek a napra, és ő mindig vár, mindig ott az önök napsütése. Átéltem azt a, megvan az a szólás, hogy még az árnyékától is fél ez a közmondás. Olyan mélyen voltam, hogy amikor kimentem gyalogolni, akkor mindig néztem hátra, mert ijesztett az, hogy követ az árnyékom. És akkor úgy éreztem, hogy megbolondulok, hogy ezért már nem tudtam, hogy ez nem normális, és közgazdász vagyok, azért valahogy nem normális a saját árnyékom, szó szerint rettegek. És tudom jó, hogy vannak a benzozombik, akkor utána olvastam, hogy a legtöbb ember hozzászokik ez a gyógyszerhez. Olyan szinten szokik hozzá, hogy nem tudja letenni, és hogy egyenlő jobb adagot kell tenni. És amikor ideig eljutottam, hogy ugyanúgy vannak pánikrohamok, sőt, hozzászoktam a gyógyszerekhez, de éreztem azt, hogy Istenhez tudtam közeledni, Jézushoz tudtam közeledni, eljutottam arra a pontra, hogy van az ige, hogy inkább kerüljünk a mennyországba csonkán és sátán, mint két lábbal a pokolban, vagy gyehenne tüzére. Eljutottam odáig, hogy nem a gyógyulás a lényeg, hanem elfogadom Istentől, hogyha kell, életem végéig maradok ilyen pánikbeteg, de az, hogy visszataláltam Jézushoz, az a sokkal fontosabb. És hálás lettem a betegségért, mert végig gondoltam azt, hogy jó, most majd egészségesen, jó menő vállalkozóként, de végül pokolra jutok, hát az egész életem akkor semmit nem ért. És hálás voltam a betegségemért. Azt hiszem, ez volt az első lépés a gyógyulásomhoz, hogy hálás voltam azért, hogy Isten ezzel a betegséggel, a szenvedéssel megszólított engem. Van egy ige, hogy megpróbáltalak a nyomorúság poholjában, én ezt éltem át. De az aranyat is ugye így művelik, hogy megtisztítják a salakanyagot, és utána kijön az arany. Viszont a rohamok nem múltak el, de volt annyi hitem, és akkor előjött egy este, és emlékszem, hogy másnap volt ráadásul pont a választás, én felügyelő vagyok Pest Erzsébeten, tehát bocsánat, beiktatásához szólnom kellett, de annyira mélyen voltam, mert előző este beszélgettem egy hívő pszichiáter, és azt mondta, hogy ez már nem normális, hogy egyre többet szedek, az állapotom nem javul, be kell feküdnöm a zárt osztályra, a kórházra, és igenis készüljek arra, hogy kórházra fogom tölteni a következő hónapjaimat. És az annyira kiakasztott, hogy nem jó szóra, de annyira lehetett, hogy itt vagyok, pedig tudom, hogy Isten szeret, hogy elhatároztam, hogy Isten, tudom, hogy te erősebb vagy. Rá volt írva, emlékszem a frontíra, hogy Isten erősebb nála. Ráírtam itt tóla, hogyha beveszek egy gyógyszert naponta többször, tudatosan az bennem. És elhatároztam, hogy Istenhez imádkoztam, és azt mondtam, hogy tudom, Isten, hogy ha te akarod, elfogadom, hogy ha nem, mert nem minden keresztény gyógyul meg egy betegségből, de ha akarod, akkor el tudod tőlem ezt a gyógyszert. Te erősebb vagy mindennél. És másnap reggel nem vettem be a három vagy négy különböző gyógyszer közül egyiket sem. És nem volt pánikroham, és nem volt elvonási tünet. És átéltem azt az isteni csodát, amit később elmondtam a pszichiáteremnek, és azt mondta, hogy ez fizikailag nem lehetséges, hogy egyik napról a másikra Isten elvette tőlem a gyógyszert is, és a betegséget is. Senkinek sem ajánlom ezt a drasztikus megoldást, hiszen tudjuk jó, hogy nem ez a jó út, és áldásra gondolok azokra az orvosok, akik segítettek. De higgyük el, hogy Isten megteheti ezt, hogy van ilyen szabadító Istenünk, hogy meg tudja ezt tenni. Amikor kérdeztem a pszichiáteremtől, hogy mikor fog tudni dolgozni, hogy hány hét, azt mondta 4-5 év. 4-5 évig tartom, hogy ez ilyen lecseng. És sok éven keresztül is, most is néha előjön még az. És István, itt van egy mementóként előttem, hogy ha túlhajtom magam, ha eltávolodok Istentől, ha keveset alszom, túl sokat dolgozom, akkor nem vagyok jól. De most már hálás vagyok ezért, mert így tudtam Istenhez visszakerülni. Mi az emberből nekem a tanulság? Az egyik az, hogy azért voltak előjelek. És ezt hagyom mindenkinek szeretettel, hogy úgy érezzük, hogy nagyon a saját fejünk után megyünk, hogy mindenünk megvan is, a saját magunknak tulajdonítjuk, akkor ez egy rossz út. Én elkezdtem például 3 naplót vezetni, korábban nem. Nagyon hálás vagyok azért, bármi kis dolog, ami történt, és ez a 3 napló például megtart, ezt is tudom javasolni. Volt mellkasi szorítás, ugye ez még nem a szívvel függ össze, hanem a bolygó ideg megbolondul, de ugye a mellkasi szorítás az már egy elsője. Az ember rosszul alszik, az is egy jel, hogyha a székete nincsen rendben, a gyoma nincsen rendben, de sok olyan jel volt, amire csak azért mondom el, hogy érdemes odafigyelni, mert hogyha ez egyszer beült, akkor több éven keresztül marad az emberrel. A másik ilyen tanulság nekem az volt, hogy vannak segítőtársak, hogy érdemes olyan embereket keresni, lelkészeket, szakértőket, akik keresztény szakértőket, keresztény pszichológus, keresztény pszichiátert, akik tudnak ebben segíteni, én is tudok ajánlani, mert igenis nagyon fontos az, hogy az ember lássa magát kívülről. És érdemes a családtagokra is lehet támaszkodni. Én átéltem azt, hogy milyen az, amikor a feleségem mellettem van egy ilyen alkalommal is. És a legfontosabb, hogy érezzük azt, hogy Jézussal kapcsolatunk van. Van egy olyan ige a Bibliában, hogy, és az nagyon sokszor van az, hogy kiáltsál hozzám, ugye, hogy kiáltok hozzá, énekeljük is. Volt-e már olyan, hogy kiáltottunk Istenhez? De nem az, hogy imádkozunk, nem az, hogy félhangosan, hanem, hogy Istenem, segíts meg! Volt-e már annyira mélyen, hogy nem érdekel az, hogy ha a szomszédod meghal engem, nem érdekel az, hogy ez tök ciki, hogy térdelsz, és így kiabálsz Istenhez, hogy ennyire Istenre tudunk csak bízni magunkat. Dávidnál olvassuk azt, hogy hazament, és a harc előtt megerősítette magát az Úrban. Nem tudom, nézek most valamiért ide, hogy jól mondom-e, hogy megerősítette magát az Úrban, és akkor volt erre pont egy prédikáció, hogy vagy mit jelent ez, hogy megerősítette magát az Úrban. És mondjuk, hát tudom, amit jelent ez, hogy azt érezzük, hogy visszáll a Jézusra a régi kapcsolatunk. Éreztem azt, hogy a Szentlélek betölt. És ez nem az a karizmatikus, hogy fú, hogy amikor szoktunk hallani, hogy akkor a Szentlélek ránk száll, de hogy érezzük azt, hogy Jézus lelke bennünk van. Én éreztem is, amikor a gyerekeim oda bújtak hozzám, akkor nagyon furcsa volt édesapaként. Először imádkoztam azért, hogy Istenem, adj nekik is ebből a Szentlélekből, ami bennem van. Azért imádkoztam, hogy Istenem, adj nekik is ebben a Szentlélekben, ami bennem van, hogy ők is meg tudják ezt tapasztalni a saját gyerekeim. Én erre biztatok mindenkit, hogy ha bármilyen mélyponton vagyunk, az első ne a gyógyulás legyen, az első ne az legyen, hogy megkapjuk azt, amit szeretnénk, hanem az első az, hogy járítsuk vissza Jézussal kapcsolatunkat. És legyünk hálásak azért, hogy megkaptuk ezt a bármilyen nyomorúságot, hogy amíg élünk, kapjunk egy észhesztérítést, utána már késő lesz. A második pedig, hogy igenis vannak csodák. És igenis át tudjuk élni azt, hogy én el tudtam mondani ezt a dolgot, át tudtam élni azt, hogy Isten megszabadított ebből, és hiszem azt, hogy erre mindenkinek van lehetősége, hogyha hívjuk Istent. Köszönöm.
Üdi György bizonyságtétele után Tamási Tamás evangélikus lelkész áhítatát osztjuk meg. Márk evangéliuma első fejezetének 27. verse. Amikor Jézus meggyógyította a megszállottat, az emberek megdöbbentek, és ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Régebben, bőjt idején az emberek szokásaiban sok minden megváltozott. Ebben az időszakban elhagyták a húsevést, megtartóztatták magukat bizonyos dolgoktól, egy kicsit másképp éltek. Arra gondolhatnánk, hogy mindez csak értelmetlen hagyomány, kirótt kötelesség, sőt sokszor öncélú magamutogatás, valamiféle érdemszerzés volt csupán. Talán ilyen is volt. Mégis érdemes elgondolkozni ezen, hiszen így lelünk rá a böjt igazi értelmére. Böjtben ugyanis azért teszünk félre bizonyos dolgokat, hogy ez alatt a 40 nap alatt semmi ne zavarjon bennünket a Jézusra figyelésben. A böjti időben különösen is Jézusra kell figyelnünk, és arra, amit ő szeretne adni nekünk. És Jézus az ő igéjét, evangéliumát akarja adni, mert az ige, az ő szava gyógyító szó, és nekünk erre van szükségünk. Azt olvassuk, hogy Jézus szavának hatalmán megdöbbentek az emberek, amikor gyógyított vele. Jézus szava, hangzó igéje ma is gyógyító hatalom, de ezen csak azok döbbennek meg, akik nem hisznek benne. A hívő ember boldog tapasztalata, hogy ahol ma Jézus szól, ahol ma az ő szavát hirdetik, ott mindig gyógyulás támad. Ott ma is démonikus bilincsek oldódnak fel, ma is megszállottak szabadulnak meg betegségeiktől, szenvedélyeiktől, ma is lelkileg, szellemileg megkötözöttek jutnak hitre. Az ő szavára ma is emberi életek változnak meg, és kerülnek vissza a helyes kerékvágásba, abba az irányba, ahol Isten szeretné látni őket. Ez az igazi gyógyulás. Amen.
Ó Jézus, megváltom, nincs senki olyan, mint te. Minden napon magasztalom, szereteten nagy voltam. Vigaszom, oltalmam, menedékem várom. Ami vagyok, egész való, téged szomjas, téged áll. Kiálts az Úrnak, te föl énekelj, oly dicsőséget a felségesnek.
Következő percekben Gazdag Zsuzsanna lelkészt, újságírót kérdezem. Neked milyen módon és mikor vált fontossá Isten, illetve Jézus Krisztus? Mit jelentett az életedben korábban?
Nem hívő családból származom. Ugye 72-ben születtem, és 83 vagy 85? 85-nek kellett lennie. Akkor jött levél a Fasori Evangélikus Gyülekezetből, hogy lehet jelentkezni konfirmációra. Elmentem konfirmációi oktatásra, nagyon megszerettem ott, meg jól éreztem ott magam is, végül is így kerültem az egyház közelébe, és így maradtam a gyülekezetben. Aztán volt egy kis kitérő, 18-19 éves korom körül. Ez az az időszak, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy van-e Isten, vagy nincs. Ha van, akkor mi a dolga Istennel, vagy hogy viszonyuljon hozzá. Tehát ez az egész istenkeresés kamaszkoromban került igazán előtérbe, vált személyes kérdéssé. A megtérés az egy osztálytársamhoz köthető. Én az Eötvös József gimnáziumba jártam. Útban az otthonomtól a gimnázium felé van a Ferenciek terei katolikus templom, és egy osztálytársam ott imádkozott egyik reggel, nem sokkal azelőtt ért meg, és ott imádkozott, hogy legyen valaki még az osztályban, aki megtér. És akkor léptem be én a templomba, és utána beszélt nekem Jézusról, ő is, meg a nővére is. És aztán így szépen lassan, fokról fokra én is eljutottam egy ilyen személyes Isten élményre, vagy találkozáshoz Istennel. És a teológia volt ezután a következő lépés, azért, mert azt éreztem, hogy ha már Istennek adja át az életét az ember, akkor csinálja ezt teljes szívvel, és egyfajta gyermeki naivitással azt gondoltam, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha az ember elmegy teológiára. És végül is hát így lettem evangélikus lelkész.
A teológia évei alatt mi változott a hitedben? Mi az, ami tovább segített téged az Isten kapcsolatodban?
érzelmi alapon közelítettem meg Istent, meg a hitet, és a teológián, ugye, mint tudományt vizsgáltuk a teológiát, és az egész kicsit szárazabbá vált.
Attól függetlenül az ember otthon, vagy a saját gyülekezetében ezt kiegészítheti az érzelmi résszel, nem?
Igen, hát nagyon fontos szerintem egyrészt a személyes megtérés, de másrészt, hogy milyen emberi kapcsolatok és milyen közösség van egy adott gyülekezeten belül. Utólag visszanézve azt gondolom, hogy nekem azért sem sikerült annyira mély kapcsolatokat kialakítanom, mert eléggé visszahúzódó vagyok, és én nehezebben nyitottam az emberek felé. Tehát ennyiből mondjuk segített az, hogy az újságírás felé fordult a figyelmem, mert ott muszáj volt idegeneket megszólítani, meg kommunikálni. A mai fejjel azt mondanám, és minden lelkésznek és minden gyülekezeti tagnak azt tanácsolnám, hogy tényleg erre a fajta nyitottságra vagy közösség kialakítására törekedjen, tehát hogy legyenek beszélgetések istentisztelet előtt vagy után, vagy szeretett vendégségeken.
Újságíróként is dolgoztál az evangélikus egyházban. Miről írnál most, hogyha újra írhatnál, és mit adnál most át leginkább a világnak?
Ez egy jó kérdés, de nagyon nehéz kérdés. Interjúkat mindenképpen szívesen írnék még, tehát pont az előzőekben elmondottak miatt, a találkozás lehetősége miatt, meg hogy mások is megismerjenek életutakat, sorsokat, hit kérdéseket, vagy válaszokat, amit más ember megtalált. Egyébként mentálhigiénével is foglalkoztam, amit úgy lehetne lefordítani, lelki egészségvédelem, és azóta is nagyon érdekel az ember lelke, az öröme, a bánata, a szenvedése, a sebei, tehát szívesen foglalkoznék ilyen kérdésekkel. Illetve az egyházban is azért a lelkészek között sok probléma van, elakadás, sebzettség, házassági problémák, kommunikációs problémák, vagy akár lelki eredetű betegségek, zavarok, gondolok itt mondjuk a depresszióra. Lehet, hogy ezekről is jó lenne beszélni őszintén. Minden ilyen kérdésben ugye az a nehéz, hogy mennyire legyél őszinte, tehát soha ne kíméletlenül, de annyira mégis, hogy ne higgyük azt, hogyha egy problémáról nem beszélünk, akkor az nincs is. Tehát olyan szinten legyünk őszinték, vagy azért, azzal a céllal legyünk őszinték, hogy az a javulást, a gyógyulást és az előrehaladást szolgálja, és segítséget jelentsen, semmiképpen sem ítélkezést, a szeretetlen kritikát, vagy a másik földbe döngölését.
Te hogyan imádkozol másokért, és mit gondolsz gyülekezetekre, lelkészekre tekintettel? Mi jut eszedbe, mit kérsz számukra?
Nagyon fontos lenne, hogy az egyházban a gyülekezeti tagok tényleg imádkozzanak a lelkészekért és a gyülekezeteikért, mert nem csak egy szervezet, egy gyülekezet vagy az egyház, hanem egy szellemi-lelki közösség is kell legyen, és hogy tényleg Isten lelke kiáradjon, és Isten munkálkodjon, és áldja meg a lelkészeket, áldja meg a presbitereket, de minden egyes gyülekezeti tagot, hogy azt érezze bárki, aki már oda tartozik egy közösségbe, hogy ez az ő szellemi-lelki otthona, és neki jó itt lenni, és ez annyira vonzó legyen, és annyira sugárazzon kifelé, hogy ne csak megtartsuk azokat, akik már ott vannak, hanem mások is akarjanak hozzánk csatlakozni és velünk lenni, mert azt látják, hogy itt lenni jó, és itt épülhetünk, itt gyógyulhatunk, itt megélhetjük, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretet.
Kedves hallgatóink, egy megdöbbentő, Isten hatalmáról tanúskodó bizonyságtételt hallhattak Südi Györgytől. A zuglói csendes napon készült felvétel után Tamási Tamás áhítata szintén Jézus szavának gyógyító hatalmáról szólt. Majd Gazdag Zsuzsannát ismerhették meg egy rövid interjú keretében. Újra hallgathatják, ajánlhatják másoknak is felvételeinket, rádiós anyagainkat. Megtehetik ezt a misszió.luterán.hu címen található honlapunk rádió menüjéből, illetve kereshetik műsorainkat a Spotify-on Lélekhangoló néven. YouTube csatornánk pedig Evangélikus Missziói Központ néven található az interneten. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő számra küldhetnek SMS-t, 0620 620 36 79. Most további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős várom én Istenünk! Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom, mi nagyok tetteid. Ki népedet, így gazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek. Vagy te,
szívem áll, és hálat tölti be. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egy kút, egy asszony, egy vándor, egy beszélgetés, szomjúság, víz. Ezek a mai evangélium alapkövei, amelyekre felépül a történet. Egy ősrégi kút, amelynek története mélyebb, mint a fizikai mélysége, hiszen mélyen visszanyúlik az időben, egészen a választott nép ősatyái, a pátriárkák koráig, Jákobig. Egy bűnös asszony, aki annak érdekében, hogy elkerülje az emberi ítéleteket, rejtőzködik az emberi tekintetek elől, ezért jön vizet meríteni a déli forróság idején, amikor mások ki sem mozdulnak házukból. Egy fáradt vándor, aki amúgy fáradhatatlanul járja a városokat és falvakat, hogy tanítsa az embereket. Egy hosszúra nyúló beszélgetés, amelyben a szereplők kezdetben elbeszélnek egymás mellett, gondolataik más utakon járnak, de végül találkoznak az utak, a gondolatok, az egymással beszélő személyek. Kettős szomorúság, a testé és a léleké, a vándor vizet kérő szomjúsága a déli hőségben, és az asszony lelkének szomjúsága az igaz tanításra, a megváltásra, a tiszta életre. S végül a víz, amely mindvégig ott csillog a kút alján és a beszélgetés mélyén. Az élő víz, az igazság vize úgy csillapítja az asszony lelki szomjúságát, hogy elég csak egy keveset innia, a vándorét pedig úgy, hogy egy kortyot sem kell innia, ugyanis a történet végére már mindketten elfelejtik, hogy a vándor inni kért az asszonytól. Nagybőjt harmadik vasárnapjának evangéliumát olvasva érdemes elgondolkoznunk a szereplőkön, a cselekmény idején és helyszínén, a beszélgetés tartalmán és üzenetén. Egy névtelen asszony, aki kirekesztve szégyenben él, egyszer csak ott találja magát Isten fiával szemtől szemben. Az, ami először egy egyszerű vízért folytatott párbeszédnek indul, hirtelen a lélek legmélyebb szomjúságát kezdi felébreszteni benne. A történet helyszíne Jákob kútja nem csak egy földrajzi pont, hanem lelki tér, az emberi vágy, a hiány és a keresés helye. Jézus leül a kútnál, fáradtan, szomjasan, és inni kér az éppen akkor érkező asszonytól. Nem csak testi szomjúságról van szó, hanem az asszony hitére, bizalmára szomjazik. Ő, aki maga az élő víz, most kér, s ezzel már is átlépi azt a falat, amelyet a vallási és erkölcsi különbségek, de főként az előítéletek emeltek a zsidó férfi és a szamáriai nő közé. Jézus fokozatosan vezeti az asszonyt önmaga mélyebb megismeréséhez. A férjei történetét nem ítélkezéssel, hanem profétai látással tárja fel. Nem az asszony múltja számít, hanem az, hogy nyitott lesz-e az újrakezdésre. Jézus nem a bűnt menti fel, hanem a bűnöst hívja meg az igazságra és az irgalomra. Az asszony szívében valami megmozdul, már nem csak vizet akar. Egy megvetett nőből lassan kereső, majd tanúságtevő tanítvány lesz. Nem helyekhez kötött hit, nem előírt cselekedetek határozzák meg az Istennel való kapcsolatot, hanem az igazságban megélt élet. Amikor az asszony felismeri, hogy Jézus a Messiás, sietve visszatér a városba, hogy másoknak is elmondja ezt. Az elrejtőzés helyébe a tanúságtétel kerül. A vízért jövő asszony az élő víz hordozójává válik mások számára. A történet egy forráshoz, egy kúthoz vezet minket, hogy ott találkozzunk Jézussal, aki ismer, szeret és újjá akar alakítani minket. Engedem-e, hogy megérintsen ott, ahol a legsérülékenyebb vagyok? Ha igen, akkor az én történetemet is újraírja. Mert nekem is van múltam, de már nem annak hibái, gyengeségei, bűnei határozzák meg jövőmet, hanem Jézus kegyelme, amely élő vízként oltja lelkem szomjúságát, és megtisztítja jövőmet. Egy kút, egy ember, egy vándor, egy beszélgetés. Ezekre az alapkövekre épül az én történetem. Egy kút, amely soha nem apad ki, mindig telve van a kegyelem vizével, egy ember, aki fáradtságaim, titkaim, kudarcaim és bűneim mellett ülök, egy vándor, akinek mindenki számára van mondani valója, s aki most engem szólít meg. Egy beszélgetés, amely most kezdődik. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem kerülsz el, hanem megszólítasz ott, ahol éppen vagyok, kimerülten, elrejtőzve, önmagammal küzdve. Kérlek, adj nekem élő vizet, hogy ne kelljen tovább várnom a szeretetre, a bocsánatra. Lépj be az életembe úgy, ahogyan odaléptél a szamáriai asszonyhoz, gyengéden, türelemmel és azzal a vággyal, hogy lelkemet tápláld. Segíts, hogy ne féljek megmutatni előtted életem mélységeit, és engedjem, hogy te alakítsd jövőmet. Add, hogy másokhoz is eljuttathassam forrásod vizét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Holló Gábor Eger belváros káplánya mutat be. Orgonán közreműködik Szabó József Béla érdemes esperes. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!